Fogyolai Szent Ignác 1491-től 1556-ig élt. Az egyháztörténelem nagy alakjai közül a jelenben is különösen aktuálisak a rendalapítók. Azok a többnyire szenté is avatott férfiak és nők, akik olyan szerzetes rendet hívtak életre, amelynek tagjai most is itt élnek közöttünk, és a mai embereknek is tolmácsolják rendalapítójuk életét és tanítását. A sokak által dicsért és sokak által gyalázott, sőt üldözött jezsuita rend alapítója, eredeti nevén Iñigo López de Loyola, ősi baszk nemesi családból származott, egy olyan népből, amely Spanyolország és Franciaország határán élve mindmáig megőrizte kultúráját, nemzeti hagyományait. 12 testvér közül ő a legkisebb. Miután befejezte apró éveit egy lovag mellett, ahová a kor szokása szerint azért adták, hogy illemet tanuljon, és elsajátítsa a nemeshez méltó viselkedés szabályait, kiképző hadnagy lesz a navarrai alkirály szolgálatában. Ha életének első 20 évét nézzük, semmi jelét nem tudjuk felfedezni abban a későbbi szentnek. Ismerősei jellemzése szerint merész volt a szerencsejátékokban, kalandokban, verekedésben és fegyveres tettekben. Megkísértette és legyőzte a testiséget. Pamplona ostroma azonban fordulatot hoz életében. A francia támadók Navarrát akarták visszahódítani Spanyolországtól. Ignác a várat védő lovagok között harcolt és buzdította őket az ellenállásra. Súlyosan megsebesült, lábát egy ágyúgolyó zúzza szét. Ezután a várőrség is feladta a harcot. A sebesültet gyaloghintón hazaviszik. Életveszélyes és fájdalmas műtétek következnek, amiket hősiesen visel. Miután átesett az életveszélyen és gyógyulni kezdett, hozzátartozóitól rovagregényeket kért. Ezek voltak a kor közkedvelt olvasmányai, de csak egy Jézus életéről szóló könyv és egy szentek élete volt található az egész várkastélyban. Így ezeket olvastam. Ami megtetszett neki, azokat kijegyzetelte. Így teleírt egy egész füzetet. Különösen Assisi Szent Ferenc és Szent Domonkos élete ragadja meg. Egyelőre még Besvájból ugyan, de utánozni akarja őket. Gyakran elismételgette magában, Szent Domonkos ezt tette, tehát nekem is meg kell tennem. Szent Ferenc ezt vitte véghez, én is meg fogom cselekedni. Láborozása alatt érlelődött meg benne egy szentföldi zarándoklat terve. Hogy erre felkészüljön, gyógyulása után elzarándokol annak a vidéknek egy kedvelt hegyi zarándok helyére, a Montserratra, ahol egy bencés apátság és a boldogságos szűz kegyhelye van. Bár már sebesülésétől kezdve vannak különféle látomásai, az igazi lelki életről még nem sokat tud. Erről maga számol be élete végén egy rendtársának, aki ezt leírja. Eszerint a vezeklés külső megnyilvánulásaira irányult minden figyelme, mivel azt olvasta, hogy a szentek is ilyeneket végeztek Isten dicsőségére. Egy múrral való esetét is annak illusztrálására meséli el, hogy akkor jól lehet már erős vágyat érzett magában arra, hogy Istennek szolgáljon, mégis még milyen vak volt. Montserrat felé tartva egy múrral találkozott, aki beszélgetés közben kétségbe vonta, hogy Szűz Mária a szülés után is szűz maradt. Miután a mór elment, Ignác gondolataiba mélyedt. Arra a következtetésre jutott, hogy azok által, amiket a mór mondott, Mária becsületén csorpa esett. Feltámadt benne a vágy, hogy a mór után eredjen, és néhány tördökéssel fizessen meg szavaiért. Útközben azonban kételjei támadtak, hogy vajon helyes cselekedete az, amire készül. Hosszas megfontolás után sem tudott dönteni. Végül is nem értelmi megfontolás volt az, amivel sikerült elkerülnie, a bár lovagias, de semmiképpen sem keresztényi vírontást. Egy útkereszteződésnél nem irányította összvérét, hanem rábízta, hogy a mór után, vagy pedig a másik úton megye tovább. Az összvér hagyta, hogy a mór menjen a maga útján. Gazdájával a hátán a másik útra tért. A Mária kegyhelyen 3 napi készülettel írásban végzi el éregyónását. Máriának tisztaságot fogad, fegyvereit a templomban a kegyoltár mellé függeszti, lovagi öltözékét egyszerű zarándok ruhára cseréli, összvérét a kolostorra hagyja. Gyalog indul Barcelona felé, hogy onnan hajóra szállva a Szentföldre menjen. Útja egy Manresa nevű városkán visz keresztül. Előbb úgy tervezi, hogy csak néhány napon marad. Végül is egy évre nyúlik ott tartózkodása. A Manresában eltöltött esztendő nagy kísértések és nagy kegyelmek ideje. Szigorú böltökbe kezd, napi 7-8 órát imádkozik, többnyire térden állva. Egyetlen olvasmánya a Kempis Tamás neve alatt ránk maradt könyv, a Krisztus követése. Noha elvégezte már életgyónását, és itt Manresában is hetente gyónik, súlyos aggályok gyötrik. Folyton korábbi életének vétkei jelennek meg előtte, olyan gyötrődéseket okozza, hogy azt vallja, hogy még ha egy kutyát kellene is követnie, és attól tanácsot kérnie, hogy segítsen rajta, azt is megtenné. Öngyilkossági kísértések is zaklatják, de nem egyezik bele ezekbe. Többször is elismétli, Uram, nem teszek olyat, ami megbánthatna téged. Látomásokban is részesült, de még nem tudja eldönteni, hogy ezek közül melyik van a gonosztól és melyik Istentől. Miközben egyszer a Manresától néhány kilométerre lévő templomba ment, olyan megvilágosodásban volt része, amely után úgy érezte, hogy más ember élet. Útja egy folyó mentén vezetett. Amikor megtette az út egy darabját, leült, tekintetét a folyóra szegezte. Ekkor szellemének szeme nyiladozni kezdett, ahogyan írjam. Nem mintha valami látomást látott volna, hanem sok mindent megismert és megértett a lelki élet, a hit és a teológia terén. Akkora megvilágosodás volt ez, hogy minden új színben tűnt fel előttem. Nem tudta egyenként elmondani, amit akkor felfogott, csak érezte, hogy nagy világosság költözött értelmében. 62. életévében, amikor ezeket elmeséli egy rendtársának, az összes kegyelmi segítséget, amelyet egész élete folyamán Istentől kapott, és mindazt, amit csak tud, együtt véve sem tartotta annyinak, mint amit ezen egyedülálló alkalommal kapott. Ezután az élmény után tudta csak megkülönböztetni, hogy egy színpompás jelenés, amelyben azelőtt többször is része volt, és amit addig oly szépnek látott, a gonosz lélektől van. Egy ideig még többször is ismétlődött ez a jelenés, de ő mindig erőzte magától. Később majd egyértelműen megfogalmazza, hogy nem csak az olyan rendkívüli jelenségek, mint a látomások, hanem az emberben megszülető minden gondolat is végső soron három forrásra vezethető vissza. Ignác sok kegyelmet kapott az Istentől való látomások és megvilágosodások révén. Emellett azonban maga is mindent megtett előbbre haladása érdekében. Sokat merített lelki jelenségeinek a megfigyeléseiből is, amelyeket le is jegyzett. Röviddel a megtérése utáni időben vette észre például a következőket. Ha a világias vonatkozású álmodozásaival foglalkozott, míg ezek tartottak, nagy örömet érzett. Mihelyt rájuk unt és elejtette őket, lelkét üresnek és elégületlennek találta. Ha viszont arra gondolt, hogy mezítláb zarándokol Jeruzsálembe, füvekkel táplálkozik és gyakorolja azokat a szigorú vezetléseket, amelyeket a szenteknél megfigyelt, akkor nem csak addig érzett örömöt, amíg gondolatokkal foglalkozott, hanem azután is megelégedett és vidám maradt, ha fölhagyott velük. Ekkor még nem figyelt és nem is gondolt erre a különbségre, míg egyszer meg nem nyílt a szeme. Ignácot saját tapasztalata világosította fel arról, hogy az egyik gondolat elkedvetleníti, a másik jókedvre hangolja. Ráeszmélt lassan a szellemek közti különbségre, amelyek befolyásolták, megismerte a sátán és az Isten szellemek között fennálló különbségeket. Ilyen jellegű megfigyeléseiből születtek meg a szellemek megkülönböztetésének szabályai, amelyet nagyhírű, lelki gyakorlatos könyvében fejt ki. Ő maga az egész könyvet isteni műnek tekintette, úgy vélekedett róla, hogy Isten sugallta neki, ő csak eszköz volt Isten kezében. A Manrézában töltött év után valósítja meg a szentföldi zarándok útra vonatkozó tervét. Nyelvtudás nélkül, nagy nehézségek árán, koldulva, pestist, hajótörést sikeresen elkerülve jut el a Szentföldre. Nagy áhítattal járja végig az üdvözítő életének és szenvedésének színhelyeit. Jeruzsálemben sok törököt, pogányt lát. Itt érlelődik meg benne egy társaság alapításának a terve, amely ezeket térítené. Hogy ezt a tervét megvalósítsa, 33 éves korában tanulni kezd. De igen nehezen megy neki a tanulás. Azokhoz a lelki élményekhez és tapasztalásokhoz képest, amikben már része volt, nagyon száraznak és unalmasnak tűnik számára a latin nyelv is, amely az akkori oktatás alapja volt. De megbirkózik a nehézségekkel, 5 év múlva vizsgát tesz, és elkezdheti egyetemi tanulmányait. Barcelonában, Alcalában, Salamancában, végül Párizsban, az akkor leghíresebb egyetemi városban tanul. Vándorlásainak oka a következő. egyetemista társai közül többeknek megtetszik Ignác lelkisége és életmódja, ezért hozzácsatlakoznak. Szabad idejükben prédikálnak, Ignác lelki gyakorlatokat ad, és olyanok is akadnak, akik lelki vezetését kérik. Ez kihívja bizonyos körök irítségét és féltékenységét. Feljelentik az inkvizíciónál, és így többször is börtönbe kerül. Igaz hitűsége mindig bebizonyosodik, de a prédikálástól és a lelki vezetéstől tanulmányai befejezéséig eltiltják. Mivel erről nem volt hajlandó lemondani, ezért kényszerült más egyetemen tovább folytatni tanulmányait. A Spanyolországban hozzászegődött társai elhagyták, a Párizsban csatlakozók azonban kitartanak mellettem. 1534-ben Ignáccal közösen egyelőre még csak magánjellegű fogadalmat tesznek, amelyben szegénységet és szüzességet fogadnak, és azt, hogy segítenek a lelkeken. Ennek érdekében elhatározzák, hogy tanulmányai befejezése után vagy a Szentföldre mennek, vagy ha ez nem sikerülne, Rómában a pápának ajánlják föl szolgálataikat, hogy Krisztus rajta keresztül mutassa meg, hogyan szolgálhatják őt, nem a saját kedvük, hanem Isten szerint. 3 év múlva pappá szentelik őket, de a közben kitört és elhúzódó török háború miatt nem tudnak eljutni a Szentföldre. Így sok nehézséget legyőzve, például magamutogatóknak, feltűnési viszketességben szenvedőknek, álszenteknek bélyegzik őket, és ismét az inkvizíció elé kerülnek, végül is a pápának ajánlják föl szolgálataikat. A megalakult jezsuita rendet, hivatalos nevén Jézus Társaságát 1540-ben ismeri el a pápa. A következő évben Ignácot a rend általános főnökévé választják. Ettől kezdve szinte minden idejét és energiáját a rend ügyeinek intézésére fordítja. A megalakult jezsuita rendet, hivatalos nevén Jézus Társaságát 1540-ben ismeri el a pápa. A következő évben Ignácot a rend általános főnökévé választják. Ettől kezdve szinte minden idejét és energiáját a rend ügyeinek intézésére fordítja. Egyik legfőbb műve a rend szabályzata, konstitúciója, amelynek megírásán 10 évig dolgozott. Minden mondatát átelmélkedte, átimádkoztam. Hatalmas levelezés folytatott. Jelentős írásai maradtak fenn például az engedelmességről, misztikáról, álmisztikáról. Amellett az óriási szolgálat mellett, amelyet rendje tett és mindmáig tesz az egyháznak és a lelkek ügyének, lelki gyakorlatai és a lelki életre vonatkozó tanácsai, utasításai adhatnak a legtöbbet a mai embernek. Életét végigkíséri a hatékony módszerek keresése. Ennek gyökerei valószínűleg a megtérése előtti időkre nyúlnak, amikor egy ideig kiképző tisztként tevékenykedett. Módszereit nem csak mások szellemi lelki fejlesztésére ajánlotta, hanem maga is edzette saját lelki szellemi képességeit olyan sikerrel, hogy amikor egyszer azzal a kérdéssel szembesült, hogy mi történne, ha feloszlatnák élete fő művét a jezsuita rendet, kijelentette, ha hibámon kívül történnék, elég volna az imádságos összeszedettségnek egy negyed órája, hogy minden békétlenség eltávozzék a lelkemből. Szellemiségét jól jellemzik a következő tőle származó gondolatok. Többre kell becsülni önmagunk megtagadását, mint a halott feltámasztást. Ha csak egyetlen bűnt akadályozunk is meg egy egész élet munkája és gondja árán, az már elég nagy jutalom a befektetett munkáért. Az ellenség büszkévé akar tenni minket, meg kell magunkat alázni, úgy, hogy bűneinket és nyomorúságunkat tartjuk szemünk elé. Ha viszont kishitűvé és csüggetté akar tenni, akkor éppen ellenkezőleg fel kell egyenesednünk erős hitben és az Úrba vetett erős reménységben. Gyakorolják magukat abban, hogy mindenben Isten jelenlétét keressék. Például járás-kelés közben, a látásban, ízlelésben, hallásban, gondolkodásban, egyáltalán mindenben, amit csinálnak. Hiszen Isten fölsége ott van minden dologban. A jezsuita rend megalapítása mellett legjelentősebb alkotása az úgynevezett Szent Ignáci lelki gyakorlatok. Ahogyan maga beszámol róla a lelki gyakorlatos könyvében lévőket, nem mind egyszerre írta, hanem mindig csak egyes dolgokat, amiket lelkében megfigyelt és hasznosnak talált, és amelyekről úgy vélte, hogy másoknak is hasznosak lehetnek. Lelki gyakorlatos könyvéből következik most néhány gondolat. Lelki gyakorlaton értjük a lelkiismeretvizsgálás, elmélkedés, szemlélődés, szóbeli és elmélkedő ima és egyéb tevékenység minden módját. Mert amiként a sétálás, gyaloglás és futás testgyakorlat, ugyanúgy lelki gyakorlatnak mondható minden tevékenység, amely a lelket előkészíti és alkalmassá teszi arra, hogy eltávolítson magától minden rendetlen hajlamot, és miután azokat eltávolította, keresse és megtalálja az isteni akaratot, hogy életét az szerint rendezze, és a lélek üdvösségét elnyerje. Nem a sok tudással lakik jól és elégül ki a lélek, hanem ha a dolgokat bensőleg érzékeli és ízleli. A lelki gyakorlatozás céljából való magányba vonulásból egyéb között három fő előny származik. Az első, az isteni felség előtt nem csekély érdemet szerez az ember azzal, hogy sok barátjától és ismerősétől, valamint sok elintézetlen ügyétől azért válik meg, mert Istennek, a mi Urunknak akar szolgálni, és őt meg akarja dicsőíteni. A második, azzal, hogy így magányba vonul, és értelmét nem osztja meg sok dolog között, hanem minden törődését egyetlen dologra irányítja, tudnélik teremtője szolgálatára és saját lelke előmenetelére, szabadabban használhatja természetes képességeit annak szorgos keresésére, amit annyira kíván. A harmadik, minél inkább egyedül van a lelkünk és elkülönül mindentől, annál alkalmasabbá válik arra, hogy közeledjék teremtőjéhez és urához, és őt elérje. És minél inkább eléri őt, annál jobban felkészül az isteni és legfőbb jóság kegyelmeinek és adományainak befogadására. Szükséges, hogy közömbösekké tegyük magunkat minden teremtménnyel szemben, ami szabad akaratunk döntésére van bízva, és nincs neki megtiltva. Úgy annyira, hogy a magunk részéről ne akarjuk inkább az egészséget, mint a betegséget, a gazdagságot, mint a szegénységet, a tiszteletet, mint a gyalázatot, a hosszú életet, mint a rövidet, és következetesen így minden másban egyedül azt kívánva és választva, ami jobban elvezet minket a célba, amire teremtve vagyunk. Az étkezéssel kapcsolatban a következő szabályokat tanácsolja. Az ételben való megtartóztatást a rendetlenség elkerülése véget kétféle módon gyakorolhatjuk. Az egyik, ha hozzászokunk, hogy egyszerű ételeket együnk, a másik, ha finomakból csak kis mennyiséget eszünk. Tanácsolja még, főleg arra vigyázzon, hogy figyelme el ne merüljön abban, amit eszik. Ne legyen mohó az evésben, hanem legyen ura önmagának, mind az étkezés módjában, mind az elfogyasztott mennyiségben. Minden rendezetlenség elkerülése véget nagyon hasznos, ha az ember ebéd vagy vacsora után, vagy más órában, amikor nem érez éhséget, meghatározza magában a következő ebédre vagy vacsorára, és így következetesen minden egyes napra azt a mennyiséget, ami neki megfelel. Ez semmiféle étvágy vagy kísértés miatt ne lépje túl. Mindenkinek meg kell tehát találnia az étkezésben a körülményekhez illő helyes mértéket. Intenzív fizikai vagy intenzív szellemi munkához például más-más táplálkozásra van az embernek szüksége. Az előző szabályok, hogy a lélek ezek által is biztosíthassa uralmát a test felett, nélkülözhetetlenek. Egy olyan valakinek, aki a böjtölésben a túlzott szigor felé csúszott el, a következőket írtam. Ami a böjtölést és önmegtartóztatást illeti, azt tartom, Istennek inkább tiszteletét szolgálja általában a rendes emésztés és testi erőnlét ápolása, mint sem az ellenkezője. Pontolja meg jól, hogy testét és lelkét Istentől kapta, aki azokat teremtette és fönntartja. Mindkettőről számot kell adnia. Isten kedvéért nem szabad testét gyöngítenie, különben nincs meg a léleknek a kellő ereje a munkához. Egy rövid szemelvénnyel zárjuk a szellemek megkülönböztetéséről. Szerinte az emberben megszülető minden gondolat végső soron három forrásra vezethető vissza. Háromféle gondolat van bennem. A saját magamé, amely teljesen az én szabadságomból és akaratomból származik, és két másik, amely kívülről jön, egyik a jó szellemtől, a másik a rossztól. Ezeknek a gondolatoknak, indításoknak a megkülönböztetésére szabályokat ad. Ezek a híres szellemek megkülönböztetésének a szabályai, amelyekkel a jó és a rossz szellemeket különbözteti meg, az utóbbiakat ellenségnek nevezve.